Még egyszer köszöntök azért mindenkit. És tehát erről a projektről, ugye, aki követte a mi működésünket, a virtuális térben megjelent híreinket, láthatta, hogy sokat igyekeztünk tényleg tenni, és a reformáció 500. éves megemlékezéséhez megpróbáltuk a magunk részét itt Veszprém megyében hozzátenni. Ami ugye tárgyasult materiális formában, kézzel fogható ezek a kötetek, amelyek ugye megjelentek a nyomdából idén-nyáron, aztán kikerültek. De emellett jó néhány előadást is tartottunk a témában, gyermekprogramokat, levéltárpedagógiai programokat szerveztünk, egy nagy országos vetélkedő volt a tavalyi évben, utazás Wittenbergbe címmel. Forrásfeltárást végeztünk, aminek az eredménye adatbázisok formájában, modern formában érhető el, de talán még mindig a levéltárosokhoz is, a könyvszerető közönséghez az áll a legközelebb, amit kézbe foghatunk, lapozhatunk, és ebből tehetünk, ezekből a kötetekből tehetünk több ismeretre szert. Azért gondolom én nagyon fontosnak ezeket a forráskiadványokat, mert bár a levéltárak nyitottak, és bárki bejöhet kutatni, mégis az idő, akár képességek, nyilván régi iratok olvasásához nem mindenkinek állnak rendelkezésére, és az ilyen formában közzétett források sokkal több mindenkihez eljuthatnak, tehát én a magam részéről továbbra is úgy gondolom, hogy a levéltáraknak, levéltárosoknak a forráskiadás egy fontos szerepe fog maradni. Személy szerint is ugye érintett vagyok az egyik kötetben, elég sokat dolgoztam, amelyben a megyebeli forrásokat próbáltuk itt összegyűjteni, és hát elmondhatom, hogy minden nehézség ellenére egy örömteli munka volt összeállítani, kiválogatni a forrásokat, nagy felelősség is nyilván, és hát majd akkor önök megítélhetik, hogy ez mennyire sikerült. És a másik kötetünk, a Gaia Rapper, az pedig egy tematikus kötet tulajdonképpen, egy konkrét témakörről, és hát ennek is majd halljuk itt ma a részleteit, bemutatóját, úgyhogy én ennek így nem megyek jobban elébe, hanem akkor szeretném felkérni köszöntő elmondására főtiszteltő püspök urat, és akkor át is adnám a szót.
Tisztelt igazgató úr, kötet szerzői, gondozói, tisztelt szakemberek, érdeklődők, kedves megjelentek. Köszönöm a Dunántúli Református Egyházkerület nevében a megtiszteltetést, hogy két kötet bemutatója előtt köszönthetem a megjelenteket. Országosan a Magyar Nemzeti Levéltár forrás közlő sorozatában a 21. kötetnél tartunk, és ebből most kettő a Veszprémi Levéltár gondozásában jelenhetett meg. A reformáció 500 ünnepi sorozatán belül, most a reformáció 501-ben, 2018-ban, de talán éppen ezért még nagyobb odafigyelés, figyelem övezheti ennek a két kötetnek, forrásközlésnek a megjelenését, hiszen a reformáció 500. évfordulóján olyan sok program adatott az Úr kegyelméből, hogy sokszor egyik program a az áldott szándék ellenére is kiütötte a másikat. Én nagyon hálás vagyok az Úristennek, hogy ezt a két kötetet kézbe vettem, és őszintén megmondom, hogy na, kevés időm volt foglalkozni vele, de mégis a kevés idő ellenére, amennyire lehetett, alaposan áttekintettem, néhány helyen aláhúztam, jegyzeteltem, és engedjék meg, hogy ebben a rövid köszöntőben néhány gondolatot megosszak önökkel, amik a források tanulmányozása során felvetődtek bennem, és aktuálissá, nagyon aktuálissá teszik szerintem ezt a két kötetet. Az egyik, hogy a reformáció 500 éves évfordulóján folyamatosan hangsúlyoztuk a reformáció áldásait, és hadd tegyem hozzá a reformáció terheit is, mert legyünk magunk felé önkritikusak. A reformáció áldásai, amely kiderül ebből a két kötetből is, különösen ugye a forrásközlések a reformációról, de a Gályarab kötettel kapcsolatban is, hogy a reformációnak a hatása az a teológiai, szellemtörténeti, kulturális, társadalmi hatás, amely egy egészen új irányt adott Európának és a világnak minden tekintetben. Hogy teológiai értelemben mit jelentett a reformáció, nem most és nem itt tisztem elmondani. Isten igének a felfedezése, az evangélium, az örömhír, Krisztus örömhírének a kommunikálása, a Biblia felismerése, értékelése, mint elsődleges kijelentés, elsődleges forrás, ennek értelmezése, magyarázata. De hogy ez hogyan jelent meg a szellemtörténetben, hogyan jelent meg a keresztény kultúrában, egyáltalán a kulturális életben, ami a reformáció szerint Isten általános kijelentése, hogyan jelent meg a társadalomban, a közéletben, a hivatásban, a hivatás etikában, az oktatásban, a gazdaságban. Mindenről folyamatosan nagyon komoly tanulmányok jelentek meg, nem csak a reformáció 500. jubileumi évében, hanem folyamatosan. Ezek az áldások ma is nagyon fontosak, ezekből az áldásokból épülünk. Ugyanakkor, miközben a köteteket lapozgattam, egy másik gondolat is eszembe jutott, ez pedig a reformáció áldásai mellett a reformáció terhei. Nem tudom, hogy szabad-e felvetni azt a fajta gondolatot, hogy mi kezdődött el az áldások mellett a reformációban, arra nézve, amiben most benne vagyunk. Felvilágosodás és reformáció kapcsolata. Az individuum, az egyéni kegyesség hangsúlyozása, a Szentírás értelmezésén túl a Szentírás szabadabb értelmezése, az, hogy a protestantizmus azóta ezer fele szakadt, és egy olyan kezelhetetlen helyzet alakult ki a protestantizmuson belül, ami ma egy mai helyzetben nagyon sok problémát okoz, hogy hogyan tudjuk megjeleníteni a Krisztus evangéliumát, a közös örökségünket együtt. Természetesen ebben vannak előrelépések. De felvetődik az a kérdés is, hogy a reformáció mennyire vezetett odáig, hogy megjelent az egyházban is a szekularizáció, az elvilágiasodás. Folytathatnám a sort, nagyon izgatnak ezek a kérdések, és szerintem nem csak a reformáció áldásaival kell foglalkoznunk, hanem a reformációnak ezekkel a terheivel, örökségével, ilyen értelemben is, mert a kettő együtt igaz. Vagyis, hogy az a nehéz helyzethez, amiben most vagyunk, akár Európában is, hozzájárult a reformáció, és mennyiben járult hozzá a reformáció. Hogy közelebbről a két kötetről is szóljak, mind a kettő nagy áldás a tekintetben, hogy megerősít bennünket kapcsolódva az előző gondolathoz a keresztény identitásunkban. Források a reformációról és az 1674-es Gaia Rapper veszprémi jegyzőkönyveinek a forrásanyagát olvasni. Rendkívül izgalmas, és igazán köszönjük ezt a mi úrunknak és azoknak a munkatársaknak, akik ezt hűséggel elénk tárták. Meggyőződésem, hogyha foglalkozunk az elsődleges forrásokkal, akkor azok ahhoz segítenek bennünket, hogy jobban megismerjük keresztény örökségünket, identitásunkat, amire ma nagyon nagy szükség van, és abban erősödjünk a jelenben. Ami a reformáció, az ellenreformáció során történt, vagy a forrásközlésekben a 60-as évekből is vannak adatok a úgynevezett múlt rendszernek nevezett nehéz időszakból. Az a gondolat képződött meg bennem, hogy igen, az egyházban, a keresztény egyházban lévő belső küzdelmek, harcok minden nehézség ellenére az Isten ajándékai, hiszen Isten a történelem és az egyház történet ura is, és ezekben a megújulásokban, de a harcokban és küzdelmekben igenis a keresztény identitásunkat erősítette a mi Urunk Istenünk, és érlelt a mi hitünket. Ezek egyértelműen kiderülnek ezekből a forrásokból. És mivel forrásközlésről van szó, azt a teológiai párhuzamot meg kell állapítanunk, hogy hát a reformáció esetében pontosan erről volt szó, vissza a tiszta forráshoz, az élő vízhez, és megismerni a múltunkat, megismerni az örökségünket, annak itt szakemberek között nem kell elmondani, de számomra mindig a legizgalmasabb, hogy hozzányúlni az elsődleges forráshoz. Tehát én nagy bátorságnak és, bocsánat a kifejezésért, blöffnek tartom azt, amikor valaki úgy ismertet egy könyvet, hogy nem olvast el, hanem másodlagos értelmezésekből. Mindig visszakérdezek, hogy olvastad? Tényleg olvastad az elsődleges forrást? Nyilván, hogy minden forrás után megvannak azok az értelmezési keretek, azok a narratívák, ez a Biblia értelmezésénél is így van az írás magyarázata hermeneutika esetében, hogy aztán bizonyos keretek között értelmezi mindenki, de az elsődleges forrás olvasása nélkül lehetetlen autentikusan szólni a múltunkról, és egyáltalán bármiről, amiben vagyunk. Így különösen köszönjük a levéltár munkatársainak ezt a két nagyon értékes, hiánypótló forrásközlő anyagot. És amit még hozzá kell tennem, és igazából ezt nyitva vagyom, ezt a gondolatot kérdésként, hogy mi lesz a mai forrásokkal? Az e-mail korában, amikor a püspöki hivatalba mondjuk hozzánk beérkezik egy nap, akár 500-600 e-mail, vagy a saját postafiókomra napi 150, kezelhetetlenné válik, nyilván amiből ügy lesz, azt iktatjuk, de soha nem elégszem meg azzal, hogy digitálisan archiváljuk, mert félek a virtuális világtól, olyan értelemben, hogy előfordult az, hogy korábbi Word dokumentumokat 5 évvel ezelőtt itt már nem tudok megnyitni. De most kérdezem a szakemberektől, hogyan oldjuk meg ezt a kérdést, hogy a mikorunk forrásokban kutatható legyen, hogy a kinyomtatott anyagot a mostani papírra, a mostani nyomtatóval már halványan látom, mi lesz belőle 50 és 100 év múlva. Szóval igen, vissza a forráshoz, teológiai kérdés, de történettudományi kérdés is, hogy mi az elejénk örökségét becsülettel tudjuk tanulmányozni, mert erre odafigyeltek, hogy gyöngyötökkel leírták az akkori kor eseményeit, mi mit hagyunk magunk után ebben a mai változó világban, kutatható lesz a mi örökségünk, és az, amit az Úristen rajtunk keresztül elvégzett, vagy éppen amit elhibáztunk, és amire az Isten bűnbocsátó kegyelme kell, vagyis hogy kutatható lesz a mi korunk. Szóval nagyon-nagyon köszönjük ezeket a forrásokat, mert hisszük azt, hogy a múlt ilyen autentikus vizsgálata az segít bennünket a jelen megértésében, és keresztény identitásunk, örökségünk, kultúránk megerősödésében. Ezért nagyon aktuális, nagyon értékes és nagyon izgalmas ez az anyag. És a Gája Rapperről is hadd szóljak, 1674, számomra rendkívül izgalmas. A gyász évtizedet, bár nem egyháztörténész vagyok, valamennyire kutattam is, hiszen itt arról van szó, hogy hitvallás. Amit az Úristen ránk bízott, azt szenvedéseket is vállalva, az Isten dicsőségére és a ránk bízott drága kincs képviseletében minden körülmények között felvállaljuk. És a gályarabok esetében erről van szó. A hitvallásról, a hűségről, Jelenések 2:10, légy hű, mint halálig, és néked adom az életnek koronáját. De ugyanakkor nem akarok képmutató lenni a hitvallásnak a nehézségéről, hogy az csak Isten erejével megy, nehéz körülmények között, amikor tényleg szenvedést kell vállalni a hitünkért, az örökségünkért. Mert azért beszédesek a számok, de a szakemberek erről többet tudnak, hogy 700 beidézett, 300-an jelentek meg, 67-en, ha jól tudom, az akkori Veszprém megyéből, és ugye a 40 prédikátor az, aki vállalta. És félreértés ne essék, megalázkodik bennem a lélek, hogy az Úristen a mostani helyzetben nehogy valami ilyen hitvallásra kényszerítsen bennünket, megráz bennünket, mert így akar ébredést. És az én szívem is tele van félelem, mert olyan lany meleg keresztények vagyunk mi. Nem jó szenvedni, senki nem akar szenvedni, beteg ember az, aki szeret szenvedni, viszont vannak olyan státuszkonfessionális helyzetek, amikor vállalni kell a hitünket. Én külön köszönöm igazgató úrnak, tisztelt munkatársaknak, és a kötet bemutatóinak is, hogy ez az izgalmas kötet, ami még számomra is tanulmányzásra vár, mint elsődleges forrás, még közelebb visz ez a korszakhoz, és hitvallásra indít bennünket. És így lezárva ezeket a gondolatokat, remélem, hogy nem léptem túl a nekem szánt időt. Ez a két kötet abban erősített meg engem, hogy van jövő. Ahol a múlttal így foglalkoznak a jelenben, megbecsülve az örökségünket, ott van jövő. És hát egyébként is van jövő, mert Jézus Krisztus feltámadott, és ez az evangélium, ez a keresztény üzenet, és ezt fedezte fel újból ragyogóan a reformáció, de ezt hirdetik természetesen a katolikus testvérek is, és ma az ökumené korában, ahol vége a kirakat ökumenének, különösen fontos az, hogy ezt a közös örökségünket, az evangéliumot együtt jelenítsük meg. Tehát én ezzel a reménységgel, jövőbe tekintő reménységgel és örömmel köszönöm meg ezt a két kötetet, mindenkinek a munkáját és Isten gazdag áldását kérem a Veszprém megyei levéltár életére és további szolgálatára. Köszönöm meg tisztelő figyelmüket!
Köszönöm szépen püspök úr köszöntő szavait és a mélyen szántunk gondolatokat. Hát most nem tudunk belemenni a szakmai kérdésekbe, pedig nagyon érdekes kérdéseket vetett fel. Úgyhogy haladnánk tovább a mai programunkkal, és felkérem akkor Kovács Eleonórát, a Magyar Evangélikus Egyházgyűjtemény Tanácsának a elnökét, hogy mutassa be a forrás kiadványunkat. Aki nem ismeri Kovács Eleonórát, azért még annyit elmondanék róla, hogy ugye a Nemzeti Levéltárnak a főlevéltárosa a megyei titkárságon dolgozik, tehát napi munkakapcsolatban állunk vele egyébként is, és hát a reformáció projektnek pedig a Nemzeti Levéltárban a projekt vezetője volt, úgyhogy igazán autentikus ebben a kérdésben, úgyhogy szívesen és kíváncsian várjuk a gondolataidat.
Köszönöm a szót, igazgató, illetve a bemutatást. Tisztelettel köszöntök én is mindenkit, kedves vendégeinket, kedves munkatársaimat. Hát elég nehéz feladat az enyém, mert egyrészt szeretném azért pár szóval bemutatni a forrássorozatot is, hiszen abba illeszkedik a Veszprém megyei kötet, és nagyon boldogok is vagyunk, mikor lapozgatjuk a Veszprém megyei kötetet, mert nagyon gazdag. Na, ebből adódik az én problémám, mert nagyon sok mindent lehetne róla beszélni. Én úgy gondoltam, hogy a szerkezetét egy-egy érdekes iratot kiragadva próbálom bemutatni a hallgatóságnak, hogy mennyi minden van ebben a forráskiadványban, miért érdemes forgatni, miért érdemes megismerkedni vele közelebbről. A projektünk alapja, ugye a forrásfeltárás volt, ez nagyon sokszor elhangzott, és ezt nem véletlenül hangsúlyozom most sem. A kollégák felmérték az iratokat, kutatást végeztek, adatbázist építettek. Minden tevékenységünk a diák vetélkedőtől kezdve a kiállításokig, a kötetek szerkesztéséig tulajdonképpen erre a feltáró munkára épült. Ez azért nagyon fontos, mert amikor a szerkesztő és a munkatársai nekiláttak ennek a kötetnek, akkor már nagyon sok irat megfordult a kezükön, akkor már meglehetősen ismerték a reformációval kapcsolatos iratanyagot, így aztán az a tudás, ami az ő fejükben szegződött, az ebben a kötetben is látható és tapasztalható, hogyha forgatjuk. 21 kötetről beszélünk, és amikor kigondoltuk, hogy tulajdonképpen ez egy sorozat legyen, nem is sorozatot szerettünk volna, és nem is nevezem sorozatnak. Ez egy 21 kötetből álló nagy könyv, amelynek minden különbözősége mellett minden egyes megyei levéltár anyaga azonos elvek mentén előkészített, komoly szerkesztői munkán átment könyvet jelenti. Nem volt célunk, hogy az egyes kötetek tehát azonos tartalmúak legyenek. Arra gondoltunk, hogy szabadságot adunk a szerkesztőknek, főbb alapelveket kellett követni. Először is a saját régiójuk, megyéjük reformációjára kellett koncentrálni. Igyekezni kellett, hogy a saját gyűjteményüket is bemutassák, és hát természetesen az olyan levéltárakban, ahol a korai időszakoknak az iratanyagai nem maradtak fenn, ott azért arra lehetőség volt, hogy egyházközségi anyagból, egyházi levéltárak anyagából, ha indokolt volt, lehetett kölcsönözni, közölni dokumentumokat, de mégis arra törekedtünk, hogy saját anyagokat adjunk közre. A terjedelmi szempontok nem játszottak közre abban, hogy mit válogatunk be és mit nem. Praktikus volt természetesen, ha a rövidebb néhány oldalas dokumentumokat választottuk ki, de volt rá példa, és itt a Veszprém megyei kötetben is van rá példa a tanúvallomások esetében, hogy bizony hosszabb kéziratoknak a részleteit közölték a kollégák. Ezek azonban olyan adatgazdag, nagyon értékes források, hogy ezeket pici darabonként közölni nem lett volna értelme. Lehetőleg nem publikált iratokat igyekeztünk közreadni. Indokolt esetben természetesen bekerülhetett olyan forrás is, amely mondjuk kulcsfontosságú a térség szempontjából, és már közölték valamikor, ezeket nem lehetett kihagyni, de ilyenkor mindig megadtuk, hogy hol volt ez már publikálva, de többnyire azért mindenki újdonságokkal rukkolt elő, amikor a kötetét megszerkesztette. Kétféle szerkezetű könyv került a forrás sorozatba. Az egyik a tematikus kötetek, a Veszprém megyei is ide tartozik, és nagyon jól struktúrált kötet egyébként. A szerkesztő nagyon okosan, jó értelembe véve irányítja az olvasót, majd látni fogjuk, ahogy sorra vesszük a fejezeteket, hogy úgy irányítja, hogy tanulhatunk belőle, úgy tálalja a témát, úgy csoportosítja az egyes fejezetekbe az iratokat, hogy az olvasó, hát nyilván nem elejétől a végéig fogjuk elolvasni, de ha átlapozzuk, akkor tanul belőle, és bizonyos következtetéseket le tud vonni. A Többi forráskötet pedig a kronológikus elvet követte, itt a forrásfeltárásnak a korszakait vették alapul a kollégák, tehát az 1526-tól nem 1517-től indult, hanem 26-tól 1711-ig, 11-től 1780-ig volt a második szakasza a feltárásunknak, a harmadik korszak a második József kora, ugye nem véletlenül, ez is egy fontos kitüntetett szerepet játszott a feltárásokban, 19. század és 20. század, tehát ezek voltak a nagyobb korszakok. Válogatásanyagunk, holott nagy mennyiség, de tényleg csak mutatóba készült, és a Jéghegy csúcsa, mert rengeteg adat van még, tehát aki majd megnézi az adatbázisokat, megnézi az egyéb megyei köteteket, akkor láthatja, hogy itt tulajdonképpen csak felvillantani tudtuk azt, amit a levéltárak rejtenek. Ha valaki a gyülekezetére, településére, iskolájára, vagy akár családjára vonatkozóan szeretne kutatást végezni, az érdemes, hogyha úgy lapozza át ezeket a köteteket, hogy megnézi a jelzeteket is a végén, és elkezd keresgélni, hogy ugyan, vajon, hol találhatóak meg ezek a konkrét iratok, mert ehhez hasonlóakat nagyon sokat lehet találni. És ez nagyon szépen kijön a Veszprém megyei kötetből, ahol igen sok forrás típussal találkozhatunk. Magyar nyelvű iratokat igyekeztünk közreadni, de volt rá példa, és itt a Veszprém megyei kötetben is több ilyen van, hogy latin nyelvű forrásokat is közöltünk. A többi kötetben még szlovák, illetve német forrás is előfordul. Ilyen esetekben ugye a fordítást mindig közölték munkatársaink, vagy lábjegyzetben, vagy egy teljes szövegű fordítással a dokumentum után. Olyan is előfordult, hogy nem volt indokolt egy teljes szövegű fordítás, és egy kivonatot közöltek, nyilván ezt a szerkesztők meg tudták ítélni. Minden kiadvány előtt ott olvasható a sorozatszerkesztői előszó, amely többünk munkája. Itt igyekeztünk, hát kicsit viccesen szólva, Rejtő Jenővel szólva, minden pofon mellé közlekedési rendőrt állítani, tehát minden esetre magyarázatot adni, felkészülni arra, hogy ugye itt különböző típusú, különböző korszakból való iratokkal van dolgunk, tökéletes egységesítésre nincs lehetőség, de azt próbáltuk az olvasókkal érzékeltetni, hogy nagyjából mégis mi volt az az irány, amit követtünk. Viszont a szerkesztők a saját előszavukban egyrészt, ha eltértek ezektől az elvektől, erre ők ott magyarázatot adhattak, egy rövid bevezető tanulmányban szóltak a térség reformációjáról, és szóltak a gyűjteményről is, amelyből dolgoztak. A Veszprém megyei előszó egy jól sikerült, rövid, nagyon logikus szöveg. Én átlapoztam, de a készüléskor utána félre is tettem, mert annyira jól irányította a gondolataimat, hogy nem szerettem volna azt ismételni. Így aztán sokkal terjedelmesebb lett, amit én összeszedtem, de azt, aki forgatja a könyvet, ajánlom, hogy kezdje azzal, mert egy nagyon jó képet ad a tartalomról. És akkor talán rá is lehet térni a mi kötetünkre. Tehát már mondtam, hogy a tematikus kötetekhez soroljuk. Négy nagyobb egységből áll a kiadvány, és az egyes fejezeteken belül kisebb alfejezeteket találunk. Az első nagy fejezet a Küzdelmes Korszakok címet viseli, és rögtön ugye a legkorábbi dokumentumok kerültek bele, vallás küzdelmek a 17. századból ez az első fejezetünk. Itt elsősorban a protestáns közösségeknek az állammal, illetve a katolikus atyházzal való feszültségét, a fennmaradásért való küzdelmeit mutatják be a dokumentumok. Mindjárt az első egy nagyon érdekes irat, Móroca Imre alázatos könyörgése a Magyar Királyság összes karaihoz és rendeihez, vagyis az országgyűléshez, Lippai György veszprémi püspök ellen felsőrsi jobbágyai kárára elkövetett hatalmaskodása miatt. Sok hasonló irat van egyébként a kötetekben, tehát nem csak a Veszprém megyeiben, általában egy nehezen kibogozható, sokszor nagy nagyon bonyolult esemény sorok ezek, nehéz követni, hogy ki volt az, aki először mondjuk feszültséget teremtett, jöttek az elégtételek, utána újabb problémák keletkeztek, templomokat foglaltak, majd visszafoglaltak, tehát az együtt élő különböző felekezetű személyeknek a viszonyait és a közösségek ekkori viszonyait nagyon nehéz kibogozni ezekből. Ezért is jó, hogy a kötetnek ez egy terjedelmes fejezete, mert alaposan el tudunk mélyedni ennek a tanulmányozásában, és kialakulhat bennünk egy kép, hogyha több dokumentumot elolvasunk. Az is nyilvánvaló az iratokat olvasva, hogy sok esetben nem a rendeletet kiadó személy, hanem bizony néha a végrehajtók túlkapásai voltak okozói a különböző negatív eseményeknek, például amikor kifosztottak házakat. Ez azért a kutató számára nem csak egy tény miatt érdekes, hanem itt szerepelnek az elvitt javak listái, és itt a különböző háztartásokra vonatkozóan érdekes információkat kaphatunk, hogy akkor ugyan milyen vagyontárgyakkal rendelkeztek mondjuk a parasztok, jobbágyok. Érdemes arra is felfigyelni ennek a korszaknak a tanulmányozásakor, és ez szintén kijön az iratokból, hogy ugye nem elszigetelten vizsgálódunk, nem elszigetelten nézzük a protestánsokat, hanem a velük együtt élő más személyekkel, tehát itt elsősorban a katolikusokat említik, illetve olyan források is vannak, ahol párhuzamosan kapunk képet a két vagy három együtt élő felekezet sorsáról. Kiemelendő dokumentum ebből az első fejezetből az 1674-es Gaia Rapperhez kapcsolódó anyag. Az a jó döntése volt a szerkesztőknek, hogy nem hagyták ki. Tehát könnyen el lehetett volna követni azt a hibát, hogy úgyis lesz egy külön kötet, nem tesszük bele a könyvbe, de szerencsére úgy döntöttek, hogy ez szerepeljen, egy részlet szerepeljen, mert ez egy kikerülhetetlen és fontos dokumentum, ugyanakkor felhívja a figyelmet a másik kötetről, hogy érdemes azt is megnézni. Nagyon helyesnek tartom az olyan források kiválasztását, ahol, ahogy mondtam is, hogy protestáns és katolikus helyzetről olvashatunk, ilyen például tanúvallatások protestáns vallásgyakorlatról és a katolikusok helyzetéről Tihanyban, ez egy 1673-as dokumentum. Ez a megszólalók miatt is érdekes, mert különböző felekezetű, életkorú, élethelyzetű, társadalmi rangú személyek szólalnak meg, jelentős a névanyag, tehát aki települést vagy családtörténetet szeretne kutatni, ebben is nagyon sok adatot talál. A küzdelmes korszakok fejezet második része, a csendes ellenreformáció kora, itt ugye eljutunk a 18. századhoz, és itt nagyon sok az ingatlanokkal, különösen a templomokkal kapcsolatos irat, ugye ki birtokolta a templomot előbb, hogy került a gyülekezet birtokába, erre a vizsgálatok mindig kitérnek, ki hogy emlékszik vissza, mikortól, mikor épült, tehát ezek alkotják, ezek a vizsgálatok elsősorban a fejezet főbb tartalmát, ugyanakkor az építési mód a másik, ami nagyon érdekes, hogy ugye még a türelmi rendelet előtt vagyunk, és sok korlátozással lehetett csak templomot építeni, ugye tudjuk, hogy nem lehetett tornya, főutcára nem nyílhatott az ajtaja, az építőanyag se volt mindegy. Tehát ezek a korlátozások mind megmutatkoznak ebben a fejezetben. A templom használattal kapcsolatos iratok viszont más szempontból is érdekesek, méghozzá azok számára, akik a műemlékek után kutatnak, és találtam is egy nagyon érdekes példát, ebből szeretnék felolvasni egy rövid részletet. Ez egy vizsgálati, a Szent Gál községben lezajlott református templom vizsgálatából egy részlet. A templomban a küldöttek a megfeszített Jézus Krisztus, boldogságos Szűz Mária és a szentek képei helyett sajátos fali képeket találtak. A déli falon egy bárányt a szájában tartó oroszlán, akit egy férfi, mintha meg akarna ölni. Az északi falon pedig egy szarvast üldöző agár volt látható. Több ilyen is van egyébként a forráskötetben, és ez a többi megyei forráskötetre, sőt az adatbázisra is érvényes, hogy nagyon sok műemlékekkel, hát elsősorban templomokkal kapcsolatos dokumentum került elő. Érdemes lenne arra gondolni a jövőben, ha egyszer erre lenne lehetőség, hát kedv, meg pénz, meg lehetne sorolni, hogy bizony a műemlékek kutatása kiindulhatna a levéltárak összefogásával. Akár az egyházi épületek, de ugye nyilván a világi műemlékekre vonatkozóan is nagyon értékes forrásokat rejtenek a megyei levéltárak. És ide kapcsolódik, ha már műemlékekről és épületekről van szó, ugye áttérünk a harmadik részhez, beszédes a címe, felolvasom egyébként, nagyon jól nevezték el a kollégák a fejezeteket, tehát ez önmagáért beszél. Szentegyházat minden hozzátartozandó javaival háborítás nélkül bírhassa, így szól a cím. Ez ugye elvezet a türelmi rendelethez, itt látunk olyan iratokat, illetve olyan tervrajzokra utalnak az iratok, amelyek már a türelmi rendelet után épültek. A kötet végén egyébként ezek közül közöltünk is néhány nagyon szép tervrajzot, azt érdemes megnézni. A tematikus szerkesztés nagyon jó megoldással él a kötet ezen pontján, ugyanis a negyedik fejezet az már 20. századi. Tehát itt van az, amit az elején mondtam, hogy a szerkesztő és munkatársai nagyon szépen vezetik rá az olvasót arra, hogy ez a téma, amit itt most elkezdtünk a reformáció korában, végig követhető egészen a közelmúltig is. A címe ennek a fejezetnek megmaradás a vallástalanítási törekvések korszakában, vagyis a 20. században. Itt két sajátos dokumentumot emelnék ki. Az egyik az egyházügyi titkároknak a jelentései, ezek a különböző felekezetekről, sőt az akkor még szektákról is jelentéseket adnak nagyon sok adattal. Egyébként a katolikus egyháza vonatkozóan is vannak ezekben a dokumentum típusokban adatok, de itt a kötetben a protestáns adatokat közölték a szerkesztők. A másik érdekes forrás pedig a Veszprém megyei tanács kulturális elnökhelyettesének feljegyzése, aki viszont már az adatok birtokában egy összegzést, tehát ő értelmezte, megkapta a jelentéseket, és ő egy összegzést készített a megye helyzetéről ilyen szempontból, hogy hogy értékeli az egyházak működését, az egyházak szerepét politikailag. Nagyon szerencsés a kötetben az az egyensúly, ami a három, én úgy érzékeltem, hogy három típusú irat van benne tartalmilag. Az egyik az, ami adatai miatt érdekes nagyon, a másik az, ami a jelenségeket mutatja be számunkra, a harmadik, ami pedig összegző és magyaráz és érthetővé tesz. És ezt nagyon jó érzékkel válogatták össze a kollégák. A következő fejezet a protestáns egyházak alappillérei címet viseli, ez a 18. századtól a 20. terjedő dokumentumokat tartalmaz. Itt az egyházat működése közben ismerhetjük meg, tehát nem az ellentéteket vizsgálja ez a szakasz, hanem elsősorban az, hogy milyen tisztségviselők voltak, milyen javadalmaik voltak, hogy zajlott a gazdálkodás, hogy működött az egyház. Ez is tagolva van ez a szakasz is egyébként, prédikátorok, lelkipásztorok, tanítók, ez az első fejezet. Itt nagyon érdekesek például a tanítók, lelkipásztorok, harangozók díjlevelei, vagyis milyen kötelezettségei és milyen javadalmazása volt például egy lelkésznek. Ez ebből megismerhető. Az egyházközségek leltárai, nagyon jók ugye a hagyatéki leltárak, ez megint csak érdekes lehet, nem csak az egyház történetet kutatók számára, hanem az életmód történet, az anyagi kultúrát jobban megismerő szándékozóknak is értékes forrás. A fejezet második része pedig az egyházi jövedelmek forrásai, tulajdonképpen itt azt vizsgálja ez a fejezet, hogy hogyan működött, hogy maradt életben, hogy gyarapodott egy gyülekezet azokból a kérvényekből, amelyeket a vármegyéknek vagy a városoknak írtak, például telek adományozásért, vagy építési engedélyért folyamatban, vagy támogatást kérve, vagy akár mikor gyűjtést szerveztek, abból nagyon sok következtetés levonható. Egyrészt az, hogy ők hogy gondolták mindezt megvalósítani. Aztán volt-e valamiféle vagyonuk, amiből kiindulhattak? Kik támogatták őket? Amikor gyűjtést szerveztek, akkor kik adakoztak, és mennyi pénzzel, milyen összeggel támogatták őket? Tehát ez nagyon sok kérdést felvet ez a rész. A harmadik fejezetünk talán a legszínesebb, mert ez a mindennapok világába kalauzolja el az olvasót. Itt egyrészt a lakosság életkörülményeit is megismerhetjük. Megint olyan színes források jönnek elő, ugye, mint a házassági szerződés, a mooring levelek, illetve ugye a végrendeletek. Szentgál község falu törvényei, ez is egy nagyon jó kis forrás, ezt ajánlom, hogy keressék meg majd a kötetben. Nagyon fontosak a levéltári dokumentumok közül az úgynevezett általános források, vagyis azok, amiben minden személy szerepel, ilyenek az összeírások, népszámlálások. Na most ezekből is találunk itt, természetesen a protestáns lakosságra vonatkozóan. Például ilyen Veszprém város református lakosságának összeírása 1803-ból, de mondok egy másikat is. 1847-ben Rózsos István első alispán készítette el a vármegye helyzetéről azt a jelentést, amelyben a protestáns felekezeteknek az adatait községenként közölte. Minden közösségen belül ugye kialakulnak kisebb csoportok, mikroközösségek, életkor, élethelyzet, foglalkozás, néha ugye még a nemek alapján is, de így szerveződnek kisebb csoportok. Ez nagyon jó összetartó erő is lehet. Ilyenek az egyesületek. Nagyon fontos a vallási egyesületeknek a működése, fontos is volt, és ugye az újjászerveződés után lehet azt mondani, hogy napjainkban is tapasztaljuk, egyrészt egy ügyért állnak ki, ugyanakkor kapcsolódási lehetőség is más felekezetekkel, a hasonló ügyben munkálkodókkal. Ilyen alapszabály, tehát egyesületi alapszabály ezt sugallja, ezt a gondolatot, a Kővágó Őrsi Evangélikus Nőegylet alapszabályát közölték a kollégák. Ez már egy új dokumentum, ez 1901-ből származik. Vallásgyakorlat, templom használata a következő fejezetünk. Itt a templomépítés, urvacsorai vétel, házasság előtti kihirdetések, tehát ilyen a gyülekezet életében fontos és gyakori eseményeket mutatnak be a dokumentumok. Van azonban egy más szempontból érdekes, Vékely Dezső írása a család történetéről, amelyben itt idézem, amelyben részletesen kifejti a család hugenotta eredetét, alkalmazkodását a korabeli viszonyokhoz, házassági kapcsolataik révén. 1918 után készült valamikor a kollégák datálása szerint ez a családtörténet. Miért érdekes? Mert rögtön azzal kezdődik, miért írom ezt? Nem publikálási céllal készül a kézirat, szeretném a családom történetét kikutatni, szeretném ezt megörökíteni, és ugye nyilván megosztani az övéivel. Hát a mai családkutatók számára is ez lehet sok esetben a mozgató rugó, hogy szeretnénk tudni, hogy honnan jöttünk, kik vagyunk. Erre ez egy jó példa. Hát igen, éppen 100 éve írta. A negyedik fejezet, ez egy nagyon érdekesen felépülő fejezet szerintem. A protestánsok és katolikusok címet viseli az alfejezete. Itt megtévesztő a cím, mert nem a szembenállítás a cél, hanem eljutunk odáig, hogy sok év óta együtt élő emberek megpróbálnak bizonyos ügyekben együtt cselekedni, mert azon a településen vannak aktuális kérdések, amelyeket közösen kell megoldani. Számítani kezd, hogy mi egy városból valók vagyunk. Persze van felekezeti megoszlás, esetleg még ellentét is, lehetséges, de fontos az, hogy nekünk azonos a szülővárosunk, azonos a lakóhelyünk. Számomra ezt is mondja ennek a fejezetnek a mondani valója. Aha. Az utolsó fejezet, protestáns felekezetek egymás között. Hát a testvéregyházak között is lehet ellentét, sőt, azonos egyházhoz tartozók között is, tehát ez nem kérdés, ezeket sem kell elleplezni. Nem ez miatt érdekes az utolsó dokumentum, ami talán szimbolikusnak tekinthető, majd a szerkesztőnk megerősíti, hogy ez most véletlen vagy tudatos, de gondolom, hogy tudatos, amit ide tett a kötet végére. A Lajos Komáromi Evangélikus Gyülekezet, ugye három nemzetiségű gyülekezet, magyar, német és szlovák dokumentumát olvashatjuk. 1826-27-ben zajlanak az események, amikor az ottani gyülekezetben egyenetlenség van. Egyrészt a lelkész nagyon túlterhelt, mert háromszor kell minden egyes szertartást megtartani, magyarul, németül, szlovákul. Aztán a magyarok és a németek úgy, ahogy hát úgymond kiegyeznek egymással, de a szlovákok, ők szeretnének elkülönülni. Ugyanakkor logikus, amit kérnek, hogy anyanyelvükön szeretnék a szertartásokat hallgatni, és hát ha visszamegyünk a luteri gondolatra, meg hát ugye olvassuk anyanyelvünkön a Bibliát, hát akkor ugye Biblia fordítások, egyebek, sorolhatnám, tehát amit ők kérnek, az tulajdonképpen nagyon érthető is. Mégis megjelenik már egy olyan gondolat, nem az, hogy egy felekezeten vagyunk, nem az, hogy egy lakóhelyen élünk, hanem hogy most itt több nemzetről van szó. Ki hova tartozik? Kinek mi is az anyanyelve? Tehát ez egy nagyon-nagyon jó megoldás volt, hogy egy ilyen bonyolult, sok kérdést fölvető irattal zárta, és nem 20. századiból, ez megint nagyon jó, hogy visszatérünk egy picit egy korábbi korszakhoz. Nem annyira iskolás, hanem nagyon szellemes szerintem ez a megoldás. Egy pár szót a kötetborítóról is. Ha most ugye nem látjuk, de ha azért elmondom nagyjából, hogy ugye a kötetborítókat is úgy képzeltük el, hogy együtt is működjenek. Tehát a szerkesztőket arra kértük, olyan iratot, olyan fotót válasszanak a borítóra, amely önmagánál többet jelent, fejezze ki magát a kötetet, vagy azt a térséget, amelyről szól a könyvünk, így aztán városképek, képeslapok, templomtervrajzok, pecsétképek, illetve önmaguknál többet jelentő iratok kerültek a kötetek borítóira, és a veszprémi kötet egyébként ilyen. Kócán Ferenc rátóti református prédikátor könyvkatalógusának felhasználásával készült ugye a borító. Na most itt több minden vizsgálható rajta, meg könyvkatalógus. Hát ugye könyvnyomtatás, kultúra, iskolázás, tehát egy csomó olyan dolog, amit ugye a protestantizmus szempontjából mindig elmondunk, és fontosnak tartunk. Aztán, ha valaki böngészik, és végignézi a köteteket, akkor hát érdekes olvasmányokat talál, de a mi szívünknek nem azért kedves, hanem mert szerkesztünk talált egy olyan kötetet, aminek az a címe, hogy Keresztény Archivárius. Tehát itt a levéltárosok ezt örömmel fogadták, és nem véletlen, hogy ez került a könyv borítójára. Befejezésképpen már csak az a feladatom, hogy én is köszönetet mondjak a kollégáknak, a szerkesztőnek, Boros Istvánnak, és munkatársainak, Jakab Rékának, Fekete Tamásnak, Herman Istvánnak. Nagyon jó volt, hogy sokan gyűjtötték a forrásokat. Több szem többet lát, közös bölcsesség. Ez itt úgy gondolom, hogy ez megmutatkozott a kiadványban. Nagyon komoly munkát végeztek azok, akik a latin forrásokat fordították, illetve regesztákat készítettek. Ugye szerkesztőnk, Boros István, Fekete Tamás, Herman István és Jakab Réka voltak, akik ezt a feladatot elvégezték. Én nagy örömmel és jó szívvel ajánlom az önök figyelmébe a kötetet. Olvassák, ismerkedjenek meg vele. Köszönöm figyelmet!
Hát nagyon szépen köszönöm Leonórának ezt a alapos ismertetést a kötetünkről. Úgyhogy újra gondolom még, hogy én tényleg mennyi mindent megtudtam arról, hogy mit szándékoztam a szerkesztés során összehozni, de nagyon tetszettek a feltárt gondolatok. Folytatva akkor a bemutatót szeretném felkérni Tebeli Arató Györgyet, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának titkárát, hogy mutassa be másik kötetünket, amely nem kevésbé izgalmas, azt gondolom. Az Igen, elkezdtétek kergetésünket című kötetről, amely a Guy Rapperről szól.
Köszönöm szépen, igazgató úr, főtiszteletű püspök úr, nagy tiszteletű lelkészasszony, lelkész úr, igazgató úrak, igazgatóasszony. Egy különleges forráskiadványt fogok bemutatni. Nagyon hálás vagyok a Veszprém megyei levéltárnak, hogy engem kértek meg ennek a kötetnek a bemutatójára, pedig hát nálam zöldfülűnél jóval avatottabb szakértői is vannak mind a forráskiadásnak, mind a 17. század történet kutatásának. Egyrészt veszprémi származékként, másrészt ennek a korszaknak a kezdő kutatójaként is. Ismétlem, nagyon fontosnak tartom ezt a könyvet a magyar historiográfiában. F. Tóth, F. Péter, Herman István, Jakab Réka, Barta Tamás és Gáti István munkája. Egy olyan különleges forráskiadványnak tekinthető, amely nem gyűjteményes az előző kötettel ellentétben, hanem kimondottan egy eseménynek és egy történeti hát fókuszpontnak a veszprémi vonatkozású, Veszprém megyei és Veszprém város és környéki vonatkozású forrását közli. És hát, mint ilyen, egyébként nem áll egyedül és önmagában a historiográfiában. Mögötte szorgalmas kutatóknak a több évszázada tartó közlemény sora és munkája áll. A kötetben bőségesen jegyzetelve van az a historiográfiai előzménysor, amelyet itt ezért most nem szükséges részletesen bemutatni. Mindössze szeretném kiemelni az előbb nem említett nevek közül Márkus névörös Hajnalkát, aki 2005-ben a Vágsellyei Levéltárnak a archívumában, folyóiratában már utalást tett, illetve feldolgozta ennek a jegyzőkönyvnek egy részét, megnyitva az utat a forrás előtt, illetve szeretnék néhány szót szólni a Guy Rappernek a történelmi vonatkozásáról, az emlékezetbe való beágyazottságáról, azért, mert azt gondolom, hogy bár egy forráskiadvány kapcsán számtalan olyan fölvetülő probléma van, amely az országos történelemtől föl egészen a helytörténet mindnyájunkat, az egyes embert és a valóban létező helyi közösségeket érdeklő adataiig érint. Valamint bőségesen lehetne szólni arról a forrásközlési módszertanról, amelynek egyik fényes példája ez a könyv. Én azt hiszem, hogy ezt akiket érint, és szakmabeliek, a kötetet, ezt a nem vastag, de jelentős kötetet kezükbe véve maguk is eldönthetik és meghatározhatják. Mindnyájunkat érint azonban, nem csak történészeket és levéltárosokat az, hogy a történelmi forrásközléseknek mi a szerepük olyan közösségi emlékezetet érintő események tisztázásában és az emlékezetben való fenntartásában, mint amilyen a Guy Rapper is volt. A Guy Rapper azért fontos meggyőződésem szerint a mai ember számára is, mert a vele kapcsolatban keletkezett történelmi források és szakirodalom sora, amely sokszor nem mentes és többségében nem mentes a felekezeti és a világnézeti elfogultságtól, része, pontosabban nem csak egyszerűen része, hanem fókusza, mint írott anyag, egy olyan sok-sok forrásból álló, tehát a Guy Rapper jegyzőkönyve és forrásanyaga fókusza egy olyan sok-sok forrásból és szakirodalomból álló reflektor sugárrendszernek, ami a magyar történelem egyik legfontosabb krízis időszakára világít rá. A Guy Rapper forrásainak, perfolyamának és a hozzá kötődő hivatalos iratoknak a vizsgálata során egy olyan hatalmi mechanizmusnak és ez alá bekényszerített közösségi élet technikájának a módszereiről bizonyosodhatunk meg, amelyeknek az örökségét a mai közösségi öntudatunkban, ha az egyéniben már nem is, hiszen kevesen lennének Magyarországon azok, akik elmondhatnák, hogy a Gálya rapperben őseik, családjuk emlékezete révén közvetlenül érintettek, de közösségi, egyházi emlékezetünk révén bizonyára sokkal többen társadalmi réteg szintjén vagyunk érintettek. Ez egy jelképes történeti esemény minden egyházi vonatkozástól függetlenül is, ha lehet egyáltalán a 17. század magyar történetét az egyházaktól függetleníteni, hiszen a Lipóti gyász évtized, amely a veselényi szervezkedés letörése az 1671-es főúri kivégzések után kezdődött, és az 1681-es soproni kiegyező országgyűléssel ért véget, de valójában egyébként folytatódott a tököli mozgalom és a Rákóczi szabadságharc történetében, és mint ilyen a magyar függetlenségnek és szabadságnak a 19. századi definícióit, amelyeken a mai magyar nemzettudat áll, szintén nagyon befolyásolja. Ezt a gyász évtizedet, ezt a hatalom közösségekkel szemben alkalmazható technikáinak a megértése szempontjából nem haszontalan nekünk is tanulmányoznunk. Másrészt a protestáns közösség, én nem vagyok protestáns, de a protestáns a Magyarország mai társadalmában és kultúrtörténetében jelentős, meghatározó helyet elfoglaló mai protestáns közösségek identitása és a nemzettudat kapcsolata szempontjából is nyilvánvaló, hogy ennek a gyász évtizednek identitásképző ereje van. Mégis nagyrészt az erre vonatkozó összefoglaló munkák, legnagyobb részt a század elejé valóban hősies szorgalommal összehordott, de ma már elavult és részben adataikban is meghaladott, tehát új források által meghaladott szaktörténészi munkákon alapulnak. Ezeknek a legutóbbi forrásanyagához is hozzájárul ez a kötet. Az egész eljárás, amely az 1674-es Gálya rapper néven foglalható össze, az valójában azt célozta, hogy a protestáns prédikátorokat eltávolítsák ebből az országból, amely akkor közigazgatási jogi értelemben jóval kisebb volt annál, mint amit mi Magyar Királyságnak nevezünk történeti értelemben, és emlékezetközösség szintjén. A Magyar Királyság területén ugyanakkor több mint 700 olyan prédikátort talált alkalmasnak az eljárást lefolytató bizottság arra, hogy alávesse őket ennek a formailag pernek tekinthető megaláztatásnak. Minimum a királyi városokból el kellett távolítani ezeket az embereket, és lehetőleg a Habsburg ellenes mozgalmakban való felbújtó, azt szító szerepükre, és ezen át közvetlenül egy közös vádra a haza és felségárulás vádjával való megbélyegzésre találták őket alkalmasnak. Ez egy olyan típusú vádrendszer, amely a történeti magyar jogban nem egyszerűen, tehát a személyes vádak formájában, ugye a felségsértés a legmagasabb vétek, amit el lehet követni. Itt nem egyszerűen erről van szó, a felségárulás az gyakorlatilag külön király, külön bíróság, külön delegáció hatáskörébe tartozik, és mint ilyen, hát jogfelfogás kérdése, hogy függetleníthető-e, és igen, ebben az időszakban függetleníthető volt a magyar igazságszolgáltatás rendszerétől. 1674-nek, ami egy ikonikus pillanat, hiszen ekkor van a legnagyobb tömegper, és ennek következtében kerülnek Gályára azok a hitvallók, akik nem vállalják a per után nekik felkínált katedráról való lemondást és számüzetést az életükért cserébe. 1674 nem egy kirívó vagy önálló eset a maga koncepcióját illetően a magyar történelemben. Péter Katalin 1983-ban kimutatta, hogy 1670-től megindulnak azok az egyéni perek protestáns lelkészek ellen, illetve protestáns nemesek ellen, amelyek alkalmasak arra, hogy megteremtsék a módszertanát egy ilyen típusú eljárásrendszernek. Bencédi László pedig 1975-ben bécsi levéltárakban megtalálta, a bécsi iratok alapján kimutatta, hogy a felső magyarországi kamarai és egyházi vezetőknek, tehát Kassa környéki egyházi vezetőknek és állami kamarai vezetőknek az 1673. februári találkozója dolgozta ki azt a modellt, amely egy helyi eseménysor alapján aztán alkalmazásra talált az egész Magyar Királyság protestáns prédikátorai elleni perben. Ami Kassa környékén pillanatnyilag indokoltnak tűnt, az 1672-ben megkínzott, megalázott, tönkretett helyi katolikus papság sorsán való okszerű, okos felháborodás kapcsán. Tudnélik, hogy a bújdosó mozgalom az 1670 körül induló protestáns vallásüldözést nagyon kegyetlenül megtorolta a Kassa környéki katolikus egyházszervezeten. Az egy sajátos hatalmi logika mentén teljesen más közegekben, mint Alsó-Magyarországon, az ugye Pozsony környéke, illetve a Dunántúlon, jogtechnikailag beágyazódott a protestánsok elleni üldözésbe, és hát aztán egészen nemrég Mihalik Béla 2015-ben mutatta ki, hogy ez a kassai modell, ez ugyan eredetileg az udvarnál nem talált támogatásra, hogy ezt kiterjesszék egész Magyarországra, de lassan törve az utat, ennek a kidolgozói elérték, hogy valóban 1674-re az ország teljes protestáns prédikátor állománya, ha lehet így mondani, közösen kerülhessen a hűtlenség és a felségárulás és a hazaárulás vádja alá. 1673. szeptemberben a bányavárosok környékén volt egy hasonló per, és 1673. november 26-27-én Lipót király közvetlen környezetében egy kétnapos császári audiencián engedik át valószínűleg a teljes országot letarolni kívánó Gálya Rapper koncepcióját, és 1674. januárban már meg is kezdődik ennek a pernek az előkészítése, februártól márciustól pedig a per folyamata. Ennek az egész historiográfiai áttekintésnek a középpontjában egyébként világító toronyként S. Varga Katalinnak a 2008-ban publikált doktori disszertációja áll, amelynek a középpontjában az 1674-es Gálya Rapper, Pozsonyi Gálya Rapper jegyzőkönyvének a bilingvis kiadása van. Na most, hogyan terjed ki, a fő kérdés az ennek a korszaknak és eseménynek a vizsgálata során, hogy hogyan terjed ki a teljes lelkészi karra egy helyi esetek alapján felépített felségárulási koncepció. Mi az a hatalmi mechanizmus, amely lehető, és mi az a közösségi együttélési gyakorlat, és mi az a társadalmi berendezkedés, mi az a kommunikációs, akár jogi kommunikációs gyakorlat, amelyen keresztül folyhat egy olyan koncepció, amely tulajdonképpen, hát kimondtam a szót, koncepciós perben egyedi esetek alapján teljes rétegeket próbál eliminálni, és így felsőbb politikai akaratnak megfelelni. A 17. század első negyedétől, vagy hát talán már inkább a 16. század végétől a magyar társadalomnak, illetve hát az ezt képviselő magyar rendiségnek és az udvarnak a számtalan összeütközése középpontjában a vallási kérdés áll. Vagy azt is mondhatjuk, hogy a vallás egy olyan nyelv, a hitnek a megvallása és ennek a különböző formája egy olyan nyelv, amelyen keresztül és amelyre hivatkozva számtalan, megfogalmazhatatlan, például azért, mert nincs rá szó, vagy azért, mert nem lehet rá szó, megfogalmazhatatlan érdekellentétet fel lehet mutatni. Az e körüli közbeszéd, tehát ennek az ellentétnek a közbeszéde, az rendelkezik egy jogi beszédmóddal is. És ennek a jogi beszédmódnak az egyik műfaja az a fajta tanúvallatási jegyzőkönyv típus, amely ebben a könyvben, a mi most bemutatott kötetünkben is megjelenik, és egy másik fajtája az a per szöveg, amely az S. Varga Katalin által publikált 1674-es Nagy Gálya Rapper kötetben található. Ezek a szövegek mindig, ne gondoljuk azt, hogy ezek mai olvashatatlan jogi szövegek, végtelenül izgalmas szövegekről van szó, az egyéniségek sajátos stílusától kezdve, egyébként a kor hatalmi logikájának teljesen kendőzetlen szóhasználatú eseteig mindenfélevel találkozhatunk ezekben a szövegekben, amelyek alsó szinten, tehát mondjuk a tanúkihallgatások esetében, még nem feltétlenül latinul, hanem magyarul vannak, és a könyv egyik legfőbb erénye, hogy a sokszor nehezen érthető korabeli magyar-latin szöveg mellett közli kortárs vagy modernizált átiratban a szöveget, tehát a tanúvallatások mai olvasó számára nem csak szakavatott történész szemmel is élvezhetők. A szövegnek a folyamata lehetővé tesz különböző olvasási módokat, ezek lehetnek jogtörténetiek, társadalomtörténetiek, életmódtörténetiek, egyháztörténetiek. Ezeket itt most nincs idő és mód mind részletezni. Összefoglalólag azt kell elmondani, hogy ennek a kötetnek a legfőbb érdeme az, hogy az 1674. évi pozsonyi jegyzőkönyvnek az értelmezéséhez hozzátartozó fontos előzmény ügyek közül az egyik a császári udvart érdeklő, a vizsgálatokba elég nehezen bevonható dunántúli közegből az egyik legterjedelmesebbet közli. Van ennek egyébként egy kiegészítő anyaga, Márkusné Vörös Hajnalka hivatkozik egy 2004-es tanulmányában rá, illetve részben azt dolgozza fel, Veszprém környéki protestáns lelkészek és nemesek életmódjáról tájékoztat ez az anyag. Ez szintén nagyon érdemes lenne hasonló körülmények vagy módszertan szerint publikálni. A lényeg az, hogy ezeknél az előzményügyeknél az a fontos, hogy a pozsonyi jegyzőkönyvvel való összevetésük a mai napig nem történt meg. Tehát amikor arra keressük a választ, hogy az egyedi botrányokból, esetekből hogyan lesz országos koncepciós ügy, és van egy nagy országos forrásanyagunk, amelyből következtetéseket próbálunk meg levonni arra, hogy a hatalom hogyan tudja helyi sérelmeit beágyazni egy nagy országos narratívába, ami alapján utána egy komplet réteget próbál meg ellehetetleníteni, akkor ezeknek a helyi szövegeknek a felszínre hozatala és hermeneutikai, magas színvonalú szövegkritikai vizsgálata szükséges, és ezt hasonló forráskiadványokkal lehet elérni. Országos történeti, tehát országos vonatkozású történeti eredménynek számít a kötet kapcsán, hogy a Gálya-Rapperrel kapcsolatos Veszprém környéki események és dokumentumok kronológiáját összeállítja, és hát ezzel kapcsolatban egyébként számtalan a korábbi helytörténeti irodalomban félreolvasott, vagy meg nem értett, vagy kiegészítésre szoruló információt pontosít, személyi adatok tárházát hozza a helytörténészek számára, amelyeket a névanyag, a helynév és a személynévanyag alapján tovább kell vinni, és ennek a 196 tanúnak az egységét abban, hogy az országos propaganda vádjait mennyire visszhangozzák, vagy nem visszhangozzák, komplett társadalomtörténeti ívet lehet megrajzolni a kötet elemzése alapján. És egyébként a helyi ellentétekre is rávilágít, hát legyen szabad pápistaként az ördög ügyvédje szerepébe beállnom, és ugyan nem olvasom fel, de utalok rá, hogy egy helyen az evangélikusok panaszkodnak ebben a kötetben a veszprémi kálvinistákra, mert hogy a veszprémi kálvinisták a közelgő Erdélyből jövő református felszabadítás jegyében a katolikusokkal együtt üldöznék el a helyi luteránusokat is, akik ugye hát, mint a féle német vallás, a kor szójárása szerint ellenkezik, vagy ellenkeznek a református sok szabadság koncepciójával. A viccnek az árnyoldala az, hogy hogyan lehet egy többségben lévő helyi közösséget annyira elbizonytalanítani saját kényelemérzetében, hogy saját tőle kicsivel különböző hitsorsosait is átsorolja az ellenség közé. Ez azt hiszem, hogy ismét a hatalomnak a technikájához tartozik. Befejezésül szeretném felhívni a figyelmet egy nem kimondottan történelmi jellegű összefüggésre. Üdvös dolog volt ezt a témát újra elővenni, mert azt gondolom, hogy, és ezzel szeretnék utalni a Gálya-Rapper fontossága kapcsán elmondott második tételre, a protestáns közösség identitás és a nemzettudat kapcsolatára, az ember az egyetlen lény a teremtett világban, hitünk szerint, amely szakrum, tehát szentség vagy Isten iránti vágyjal és közösség iránti vágyjal egyszerre rendelkezik és emlékezik. Ennek az emlékezésnek a biblikus, eukarisztikus vonatkozásai protestáns közegben éppenséggel nem szorulnak magyarázatra. Az egyháztörténetnek tehát azt gondolom, hogy hivatása, hogy ezt a szakrum és közösségiség iránti igényt, ami az emberben van, az emlékezet révén, amivel a történelem foglalkozik, segítse a mai világban is érvényesülni úgy, ahogyan az a hagyomány törvényszerűségeinek megfelel. A megszakadt hagyományú társadalmak, mint amilyen a magyar is, a 20. század fejleményei következtében, vagy talán még korábbról is. A megszakadt hagyománynak a korszerű vizsgálata az hitelesen köt vissza szálakat a múltba, és azt gondolom, hogy talán nem túl patetikus ennek a jegyzőkönyvnek a közlése kapcsán a kötet szerkesztőinek fő erényeként ezt kiemelni, és azzal zárni ezt a kötetbemutatót, hogy ennek a kötetnek a közlése az egyháztörténész szemében szolgálat. Abban az értelemben, ahogyan II. János Pál pápa is mondta a levéltárosokról, a levéltári munka az igazságnak tett szeretett szolgálat. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Nagyon szépen köszönöm Arató Györgynek a nagyívű bemutatást. Azt hiszem, hogy a bemutató alapján elhelyezhető a történelmi korszakban is nagyon jól ez a kötet. És hát ennek kapcsán még hadd tegyek egy ajánlást, ugyanis kötetbemutató szervezése kapcsán kapcsolatban álltunk Fombigy Tamással, és egy filmet ajánlott a figyelmünkbe, amit már itt nem akartunk levetíteni, mert szétveszítette volna ugye itt a bemutató kereteit, de a népszerű videó megosztó csatornán a YouTube-on a Szellem órája sorozatban a Gájra prédikátorok emlékezete című részt mindenképpen ajánlom ennek kapcsán a közönségnek a figyelmébe. A bemutató végeztével azért ne széledjenek még szét. Most így a teljes közönség előtti kérdésekre nem adnék lehetőséget, viszont beszélgetésre, kérdésekre lenne lehetősége az előadókkal, nyugodtan kérdezhetnek. Az előtérben egy kis pogácsa, ásványvíz várja a közönséget, a köteteinket megtekinthetik és megvásárolhatják. Nem csak ezt a kettőt, hanem a korábbi kiadványainkba is beletekinthetnek. Illetve ezen kívül a teljes 21 kötetes sorozatot is megnézhetik, abból nem tudunk a más megyéknek a köteteiből mi árulni, viszont van egy sorozatunk, amit itt elhelyeztünk kint, úgyhogy bele lehet nézni, meg lehet ismerkedni azokkal a kötetekkel is. És akkor még zárásként mutatnék egy kiadványt, kötetet. Ez a Mi úgymond mennyei polgárok vagyunk című képes album, amely ennek a Nemzeti Levéltár Reformáció projektjének egy központi kiadványa. Országos szinten tartalmaz forrásokat, elsődlegesen képanyaggal, hát egy reprezentációs kiadványnak készül, de nyugodtan belenézhetnek, végig lapozhatják, nagyon szép kötet lett, és ha már itt Veszprémben vagyunk, akkor mindenképpen meg kell jegyezem, hogy azért ebben is benne van a mi kezünk, illetve egész pontosan Gárti István kollégámnak a szakavatott szerkesztését dicséri ez a szép kötet, úgyhogy legalább betekintésre mindenképpen ajánlom önöknek. Köszönöm szépen, hogy eljöttek hozzánk, és a további jó időtöltést kívánok még nálunk.